Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Pápa kinevezte Randazzo érseket a törvénymagyarázó dikasztérium prefektusává. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónokának utolsó nagybőti elmélkedése. Leó pápa kinevezte Randazzo érseket a törvénymagyarázó dikasztérium prefektusává. 14. Leó pápa Anthony Randazzo érseket nevezte ki a törvénymagyarázó dikasztérium prefektusává, jelentette be a Szentszék sajtóirodája március 25-én kiadott közleményében. A főpásztor eddig az ausztráliai Broken Bay püspöke és az óceániai katolikus püspöki konferenciák szövetségének elnöke volt. A pápa egyben érseki rangra emelte. Anthony Randazzo érsek Filippo Jannone érsek utódja lesz, akit Leó pápa 2025. szeptember 26-án nevezett ki a püspöki dikasztérium prefektusává, betöltve azt a tisztséget, amelyet korábban 2023. januárja és 2025. májusa között a jelenlegi pápa töltötte be. Randazzo érsek a kinevezést követően hivatalos Facebook oldalán ezt írta. Mélységesen hálás vagyok Leó pápának a belém vetett bizalomért. Azt is hangsúlyozta, hogy igazi öröm volt Broken Bay egyházmegyéjének, híveinek és papságának püspökeként szolgálni. Randazzo érsek imákat kért az új kihívás vállalásakor, és kijelentette. Örökké hálás leszek Istennek, aki rám bízta nyájának gondozását. Az érsek a következő 3 hónapban Broken Bay-ben marad apostoli adminisztrátorként, mielőtt Rómába költözik, hogy megkezdje munkáját új pozíciójában. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. 14. Leó szombaton egynapos látogatásra a monakói hercegségbe utazik. Délelőtt udvariassági látogatást tesz a monakói hercegnél, majd találkozik a katolikus közösséggel. Délután a fiatalokhoz és a katekumenekhez intéz beszédet, majd szentmisét mutat be, mielőtt helikopterrel visszatér a Vatikánba. A monakói hercegség egy független városállam Nyugat-Európában. A Ligur tenger partján közel 10 kilométerre fekszik az olasz-francia határtól, teljes egészében Franciaország veszi körül. 1911 óta örökletes alkotmányos monarchia. Kormányzati rendszere egykamarás, és az 1962. december 17-i alkotmány szerint a törvényhozó hatalom az államfőt, az uralkodót illeti. 2005. április 6-a óta ezt a tisztséget II. Albert monakói herceg tölti be. Az ország 1993. május 28-a óta tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, és az egyfőre jutó jövedelem tekintetében a világ leggazdagabb országa. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, amely az államminiszterből, az állam második legmagasabb hivatalából, valamint a kormánytanácsból áll, amely 5 minisztériumot foglal magában, amelyeket 5 miniszter képvisel. A törvényhozó hatalmat az uralkodó herceg és a nemzeti tanács, a 24 megválasztott tagból álló parlament gyakorolja. A hercegnek van joga a törvényeket kezdeményezni, ezért a törvényjavaslatokat a kormány készíti elő, és a nemzeti tanács szavaz róluk, de a kihirdetés joga csak a hercegé. Az igazságszolgáltatási hatalom az uralkodóé, aki ezt teljes mértékben átruházza a bíróságokra és törvényszékekre. Az igazságszolgáltatást a francia jog szabályozza, és a legfelsőbb bíróságra támaszkodik, amely alkotmányos ügyekben, közigazgatási vitákban és joghatósági összeütközésekben jár el. A monakói hercegség a világ egyik legrégebbi állama, amely a 13. század vége óta folyamatosan létezik. Eredetét általában Francesco Grimaldi, az egyik genovai arisztokrata család tagjának kezdeményezésére vezetik vissza. Amikor II. Frigyes német-római császár Hohenstaufenből megkérdőjelezte IV. Ince pápa hatalmát, Genova népe két frakcióra szakadt, a Guelfek, a pápa, a Ghibellinek pedig a német császár oldalára álltak. A Grimaldiak a Guelfekhez tartoztak. A két csoport közötti konfliktusok a 13. század végéig folytatódtak, amikor a Ghibellinek győzedelmeskedtek és kiűzték a Guelfeket, és következésképpen a Grimaldiakat Genovából. 1297. január 8-án este Francesco Grimaldi, akit Malícia néven ismertek, szerzetesnek álcázva magát, befogadást kért az éjszakára a Monakó erődítményében. Az őr, aki nem volt tudatában a veszélynek, beengedte, és megölték. 30 évig az erődöt többször elvesztették, majd visszafoglalták. A Grimaldi család 1346-ban megszerezte Mantont, 1355-ben pedig Roquebrunt. Első Károly pedig hűséges helyőrséget állomásoztatott ott, megerősítette a meglévő erődítményeket, kibővítette a bástyákat és hullámtörőt épített a kikötő bejáratának védelmére. A 15. században Lambert folytatta Monakó védelmét a szikla körüli erődítmények építésével és egy 400 fős helyőrség állomásoztatásával. Az évszázadok során a Grimaldi család ügyesen védte szuverenitását, különösen diplomáciai úton, a különböző európai hatalmak terveivel szemben. Monakó urai számos diplomáciai szövetséget kötöttek, különösen a szomszédos Franciaországgal. Végül 1480-ban Lucien Grimaldi rávette Károly francia királyt és Savoy hercegét, hogy ismerjék el Monakó függetlenségét. 1633-ban a spanyol király véglegesen elismerte a Monakó hercege címet a Monakó ura cím helyett. Így II. Honorius lett Monakó első hercege. Honorius herceg Milánóban nőtt fel, és Párizs szellemi szalonjai hatással voltak rá. Őseihez hasonlóan ő is szenvedélyesen ápolta a művészetet, és jelentős kárpitok, ezüsttárgyak, bútorok és festmények gyűjtőjévé vált. 700 festményből álló gyűjteményében 26 alkotás volt Raffaellótól, Dürertől, Tizianótól, Michelangelótól, Rubenstől és más neves helyi művészektől. Sajnos a francia forradalom jelentős hatással volt a Grimaldi hercegségre. 1793. januárjában elrendelték, hogy minden megszállt területet, beleértve a hercegséget is, független közigazgatások irányítsanak francia mintára. 1814. májusában Monakót visszakapta a Grimaldi család, és kezdetben Franciaország védelme alá helyezték. 1861-ben egy francia-monakói szerződés biztosította Monakó szuverenitását. A hercegi palota mellett említésre méltó az Óceánográfiai Múzeum, amely Monakó óvárosában található, egy hatalmas tengerre néző épületben. Szintén figyelemre méltó az egzotikus kert, amely számos posgásfajnak és a Grace Kelly hercegnőnek szentelt rózsakertnek ad otthont. Bár földrajzilag francia területen belül helyezkedik el, a monakói hercegség egy olyan társadalom árnyalatait testesíti meg, amelyet minden bizonnyal a francia befolyás jellemez, de erősen hatással van rá az olasz és a nemzetközi kultúra is. A monakóiak, a franciák és az olaszok mellett, akik egyenként a lakosság 1/5-ét képviselik, körülbelül 150 nemzetiség él az országban. A legfontosabbak a portugálok és a filippínok, akik jelentősen részt vesznek az egyházi életben.
Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Utolsó nagybőti beszéd. Isten gyermekeinek szabadsága, a tökéletes öröm és a halál nővér címmel tartotta meg utolsó nagybőti emlékedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápa ihán szónoka március 27-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Beszédében a tökéletes öröm, az élet teljessége, a szeretet következményei, a halálnővér és a mesztelenül a csupasz földön témákat emlékezte át, amelynek lényege, hogy öröm van már útközben is, nem csak a végén, mert a valóság lehet az öröm helye. Szent Ferenc nagy benső intenzitással élt, és tapasztalata az emberiség konkrét tapasztalata. Nem rendkívüli tettei miatt szent, hanem mert hagyta, hogy Isten vezesse az életét, ezért lett már kortársainak is által Krisztus, a másik Krisztus, mert teljesen elmerült a Krisztusban való új élet kegyelmében, kezdte beszédét a szónok. Ferenc nem csak imádkozott, hanem ő maga élő imádsággá vált. Élete utolsó éveit súlyos próbatételek szenvedései szőtték át, bensőleg és külsőleg, lélekben és testben, odáig menően, hogy elmenekült testvérei társaságától, és nem tudta megmutatni nekik a szokásos nyugalmát. A kisebb testvérek rendje pedig növekedett és átalakult, de Ferenc nehezen találta meg benne az alapítás lelkületét, szeretett porcinkula otthonában kirekesztettnek, szinte haszontalannak érezte magát, és őt idiótának tartották. Ebben a drámai és gyötrelmes időszakban is keresi a helyét, öröme és békéje lehetőségét. Az egyszerű Leó testvér kerül hozzá nagyon közel, akinek egy beszélgetésben felfedi, hogy az igazi öröm abban a türelemben és alázatos nyugalomban rejlik, amely el tudja fogadni a megalázó kitaszítatást még rendtársai részéről is. Az igazi öröm akkor nyilvánul meg, amikor az elutasítás, a megaláztatás és a félreértés sem veszi el a békénket. Ferenc tapasztalatát Jakab apostol hitelesíti a levelében. Nagy örömnek tartsátok, testvérek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Tudjátok, hogy hitetek erőpróbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Ferenc válasza nem arra hív, hogy meneküljünk a gonosz elől, hogy tagadjuk meg, hogy ne is viszonozzuk. Többet kér, vegyük föl magunkba próbatételt anélkül, hogy engednénk, hogy másokra háruljon belőlünk, nehogy olyanná váljunk, mint ami megsebesített minket. Ez egy nehéz, de felszabadító út. A rossz, amikor elér minket, mindig valami élőt érint meg bennünk, de éppen ezen a sebészhető ponton születhet meg a tökéletes öröm. Nem azáltal, hogy nincsenek sebeink, hanem mint szabadság, hogy ne a sebek és fájdalmak determináljanak. Az ilyen szabadság nem szünteti meg a fájdalmat, de megakadályozza, hogy övé legyen az utolsó szó. A megpróbáltatások közepete is örömet találó képesség nem csak néhány kiváltságos ember lelki teljesítménye, hanem az evangéliumban a Jézus mutatta új életmód, mely még a gyűlölettel és az üldöztetéssel szemben is az új élet beteljesedését ígéri az ő nevében. Elemezte az élet teljessége témát a szónok. Ezt hirdeti meg az Úr a hegyi beszédben, nem is törvény, hanem ígéret formájában. A hegyi beszéd nem az erkölcsi tökéletesség programja, hanem egy olyan boldogság és így öröm kinyilatkoztatása, amely már a valóság szívében munkálkodik. Ezért a boldogság nem az életben elért céljainktól és sikereinktől függ. Ellenben Jézus rámutat, az élet legkényelmetlenebb és legnehezebb helyzetére is jelzi, hogy pontosan ott rejlik az élet titokzatos teljessége. Ezek a Jézusi boldogságok nem menekítenek a valóság elől, és nem halaszgatják a boldogságot a távoli jövőre. Arra kérnek, hogy mélyebben foglalkozunk azzal, amit megtapasztalunk még akkor is, ha az törékenynek és befejezetlennek tűnik. Nem rajtunk múlik, hogy megépítsük vagy legyőzzük a boldogságot. Az áldás, a Jézus ígérte áldás az Atyától jön. Így a boldogságot mindnyájan megtanulhatjuk felismerni és befogadni itt és most. Ennek egyedüli záloga maga Jézus, aki mondta, aki ígérte, aki betöltötte azt. És igaz, mert valósággá lett Ferenc életében is. Azt üzenik. Abban, ami vagy, és abban, amit megpróbálsz megélni, már ott van a teljesség, és ennek íze a boldogság. A szeretet következményeiről, jelesen Szent Ferenc sebeiről emlékedett a harmadik pontban a szónok. A keresztény lelkiség történetében a misztikus jelenségeket, amelyekben Krisztus szenvedésének misztériuma tükröződik a hívő testében, gyakran félreértették, mintha az Istennek szüksége lenne a mi fájdalmunkra és szenvedésünkre. Ám ő csak azt várja tőlünk, hogy elfogadjuk Krisztus áldozatának ajándékát, és fokozatosan megtanuljuk felvenni magunkba az ő szeretetét a maga teljességében. Amikor Isten mélyen megérint egy embert, nem fájdalmat ad hozzá, hanem átalakítja azt. Így lesz érthető Ferenc a stigmáival, amelyeket 1224-ben Laverna hegyén kapott. Pontosabban, sebei már megvoltak, még mielőtt láthatóvá lettek volna. Teste beteg, alig lát, szinte vak, rendje nem érte őt, és hiába is növekedett számban az, nem élte azt, amit az Úr Ferencre bízott. Félretaszítva és sebesülként ment fel a hegyre, egyáltalán nem győztesként, de pontosan itt tárul fel a misztikus élmény legigazibb jelentése. Isten nem új sebekkel avatkozik közbe, hanem átalakítja azokat, amelyek már jelen vannak az életben. Így érti meg Ferenc különleges módon Szent Pál tanítását a megpróbált szeretetről. Kiragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhezés? Ruhátlanság? Életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ferenc stigmái megnyitják őt új kapcsolatra, új viszonyra az újjal, de rendtagjaival is. Ez Laverna ajándéka. Az emberi vereségek, kudarcok, betegségek, kapcsolati csalódások olyan helyekké válhatnak, ahol emberségünk megváltozik. A fájdalom nem tűnik el, de már nem az övé az utolsó szó. Ferenc sepphelyes testtel és szabad szívvel száll alá Lavernából. Képes türelemmel tekinteni testvéreire, szeretni őket még korlátaikon belül is. Átment a halálból az életbe. Ferenc utolsó hónapjaiban Assisi püspökének palotájában lakik, mert öregségére megtanulta a szegénység egy mélyebb értelmét, mely hagyja, hogy befogadják. Fiatalkori szegénysége valami hitelesebbnek ad helyet annak a szegénységének, ami tudja, hogy szüksége van másokra, mind az életben, mind a halálban. Kéri, hogy társai énekeljék el neki a teremtés himnuszát, majd a Csiti társa így válaszol: hadd örvendezzem az Úrban és az ő dicséretében, bánatom közepete, mert a Szentlélek kegyelméből annyira szorosan egyesülök az én Urammal, hogy az ő irgalmából valóban örvendezhetek a magasságbeliben. Amikor kérésére az orvos megmondja közeli halálát, így felel: Isten hozott nővérem a halál. Aztán visszaviszi Porciunkolába, magához kéreti drága római jótevőjét, Jakuba asszonyt, aki kérés nélkül is érkezik hozzá, és a halálos beteg Ferencnek utolsó falatként kedves süteményét viszi. Így teljesedik be Ferenc evangéliumi szegénységének utolsó cselekedete. Láthatják őt teste törékenységében, már nem szól, nem tesz semmit, csak a közelségükre vágyik. Ferenc így hal meg, miután megtanulta a legmagasabb leckét, hogy a befogadás, az adás legtisztább formája, és hogy a végsőkig menően hagyni, hogy szeressék az embert. Ez maga a legnagyobb szabadság. Már csak egy gesztus hiányzott, és kérte Ferenc, hogy mezítelenül tegyék le a csupasz földre. A levetkőzés volt egész útjának közös szála, ahogy induláskor apja és a város püspöke előtt levetkőzött, és aztán a csuháját úgy öltötte magára, mint szabadságot. Most, zarándoklata végén, még ezt is visszaadja, mert már nincs szüksége rá. Ferenc befejezte útját, és végre megbékélt saját történetével. Nincs már semmi, amitől félnie kellene, és nincs semmi, amit szégyellennie kellene. Életének minden napját a kegyelem világította meg. Megharcolta a hit nemes harcát, Isten hiteles gyermekévé vált. Zárta a befejező elmélkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Hírpercek.